Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, a Nemzeti Filharmonikusoknál, pontosabban a Nemzeti Énekkarnál az év énekkari művésze Cserményi Zsombor lett, aki itt is van a vonalban. Szia Zsombor, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
Szia, köszöntöm a kedves hallgatókat.
Ezt ugye maga az énekkar szavazza meg, tehát nem a közönség, hanem tulajdonképpen a kollégák döntik el, hogy ki az a művész, aki megérdemli ezt az elismerést.
Így van. A kollégák szavaztak, minden évben szoktunk szavazni erről. Vannak egyébként ennek ilyen kitételei, hogy aki az elmúlt 5 évben már megkapta, az nem kaphatja meg újra, illetve aki 5 éve kell az együttes tagjának lenni már, hogy belekerüljünk ebbe a választható kalapba igazából.
Világos. Ugye énekkarról van szó, de hát azokban is vannak szólisták, meg időnként énekeltek szólót. Tulajdonképpen mi az a kritérium, vagy mi az, amitől azt mondjuk, hogy na, ő az, vagy ő csinált valami olyat. Csak ugye arra gondolok, hogy magába, hogyha csak a karról van szó, akkor ott azért az egy közösségi dolog, tehát ott nehéz kiemelni valakit, sőt, valószínűleg nem is olyan szerencsés, hogyha valaki nagyon kiemelkedik, hiszen akkor az ottan valahogy megszűnik az összhang, nem?
Természetesen. Szerintem itt általában azt szoktuk mérlegelni, hogyha ha valaki esetleg akár itt az énekkarnál, akár a zenekarnál szólistaként is megmutatkozik, illetve követjük egymásnak a pályáját, legyen szó az egyéni szóló feladatokról, vagy pedig tegyük fel, itt van a Próbatermi Vendégség című sorozatunk.
Igen, az nagyon-nagyon népszerű, ez nagyon klassz.
Igen, ott is sokan többször is megmutatkoztunk már, akár ilyen kamaraformációkkal, akár szólista jellegű feladatot prezentálunk. Én azt gondolom, hogy egyrészt ezek számítanak, másrészt, hát azért ez egy közösség is, szóval nem csak énekelni járunk be, hanem itt barátságok is alakulnak, évente egyszer tartunk szólambulikat is.
Igen, pont erre gondoltam, hogy lehet, hogy az is számít, hogy ki mondja a legjobb vicceket a turnébuszon, vagy kinek vannak a legfinomabb rántott húsos szendvicsei, és kínálja meg a többieket, tehát, hogy itt nyilván azért vannak ilyen emberi jellemzők is, nem csak tisztán az, hogy ki a legjobb művész, vagy kinek a legszebb a hangja, vagy ki énekel a legárnyaltabban, nem?
Így van.
Jó, hát minden esetre szerintem ez így nagyon-nagyon klassz dolog, és nagyon jó, hogy ilyen családias, és gondolom, hogy titkos a szavazás, tehát nyilván nem lehet tudni, hogy ki kire szavazott. Azt gondolom, hogy tök fontos, hogy erről az elismerésről értesül a nagy közönség, mert kicsit beleláthat a kulisszák mögé. Ugye már az is, aki nem vesz részt, vagy nem vehet részt az általad említett próbatermi vendégségen, ami pont arról szól, hogy hogyan is működik egy ilyen hatalmas nagy, hát csúnya szóval azt kell mondjam, hogy gyár, mert időnként tényleg gyár vagytok, tehát jöttök, mentek, 1000 helyre szétoszlottok, aztán újra egyesültök, tehát egészen komplex a ti mozgásotok, hogyha úgy tetszik.
Igen, igen, és rendkívül sok koncertünk is van némelyik évadban, például az is jellemző, hogy úgy van beosztva a próbarend, hogy egyik nap még egy Verdi operára készülünk, a következő nap már egy a cappella műsorra, közben esetleg készülünk ilyen kis kamaraprodukciókra, próbatermi sorozatra, szóval nagyon sokszínű feladatok váltakoznak itt nap, mint nap. Szóval tényleg nagyon fel kell erre készülni annak, aki ebbe az együttesbe tartozik, hogy itt nem lehet belekényelmesedni ebbe, hanem mindig napról napra meg kell újulni.
Hát meg nyilván ez is benne a jó, bár nem tudom, mert nyilván van valaki, aki kizárólag a régi zenét szereti, és kényelmetlenül érzi magát egy kortárs darabban, vagy van, aki a romantikusokért rajong, és pont mondjuk a Bachot nem bírja annyira, de azért azt gondolom, hogy az énekesek többsége inkább kihívást lát egy izgalmas feladatban, és nem valami, hát ilyen megpróbáltatást, ha úgy tetszik.
Igen. Szerintem is így van.
De jó, te hogy állsz vele? Neked mi a kedvenc zsánered, ha úgy tetszik, műfajod?
Az érdekes, hogy amikor én ide kerültem 2019-ben a kórusba, akkor nekem nem volt akkora tapasztalatom a romantikus oratóriumok világában, tehát én kifejezetten régi zenében képzeltem el magam és akkoriban. Én egyébként nem is végeztem előadó művészként, tehát én Én hivatalosan angol és énekzene tanárként végeztem,
Aha.
és akkor egyszer Szombathelyen, ahol jártam, ott meghallgatott Vikman Pál, aki az Orlandó énekegyüttesnek a vezetője
Igen.
Veszprémben, és ő elhívott engem egy szóló feladatra, mert úgy érezte, hogy látott bennem fantáziát, és akkor akkor elmentem, aztán utána a következő években is még, és az egyik ilyen koncerten Vörös Szilvia, aki nagyon sikeres opera
Hogy ne,
énekesnő, most már
igen.
nemzetközileg, ő nekünk családi jó barátunk volt, és eljött meghallgatni, és azt mondta, hogy fú, Zsombor, hát nagyon nagy kincs van a torkodban, és jó lenne, hogyha nem tanárként helyezkednél el, hanem az éneklésből próbálnál meg megélni. És akkor ő javasolta, hogy keressem fel valamelyik nagy kórust, így jött számomra a Nemzeti Énekkar, és akkor természetesen eljöttem meghallgatásra, és akkor nyertem felvételt. De a lényeg, hogy akkoriban engem csak a régi zene érdekelt, és abban tudtam magam elképzelni, és itt aztán hát már az első koncertek között volt egy számomra a Mahler második szimfóniája, és akkor megértettem, hogy miért is olyan jó, és miért olyan nagy dolog ez a mondjuk az életromantika, és azóta is azt gondolom, hogy az életromantika és a századforduló zenéje, ami leginkább tetszik nekem.
Figyelj, nagyon izgalmas a történet, amit elmondtál. Mondtad, hogy családi barátság, és hogy tulajdonképpen ez segített neked, de akkor mesélj egy kicsit, hogy honnan jött neked a zene. Voltak a családban zenészek, vagy művészek?
Igen. Édesapám az Ajkai Zeneiskolának volt az igazgatója.
Aha, mert ugye te Ajkai vagy, ezt nem említettük.
Igen. És hegedű tanárként dolgozott sokáig, előtte pedig még Szegeden volt a színháznak a hegedű művésze.
Aha.
Aztán átköltöztek ide a Dunántúlra, ott kapott hegedű tanári állást. Szóval ő az, aki egyébként még velem is foglalkozott, mert a zeneiskolában én csellistaként voltam, és apukám vezette a zeneiskola vonós zenekarát. Szóval ott ő vezette ezt a zenekart, és így az ő keze alatt is dolgoztam
Aha.
gyerekként.
És akkor édesapád megélhette a te sikereidet? Tehát járhatott
igen,
a
MIPA-ba
és hallgathatott? Akkor ez neki biztos, hogy nagyon nagy élmény volt.
Hát a MIPA-ba nem is jött el, de volt egy pár koncertem, volt, hogy a Vigadóba eljött
Aha.
egyszer. Szólistaként hallott engem Veszprémben többször. Szóval ilyen alkalom akkor hallott, és egyébként elég kritikus volt velem korábban, és úgy láttam, hogy most már elismerően, és tehát most már pozitív véleménnyel van az éneklésemről.
Hát azt hiszem, hogy most már azért lehet is. Tehát azért letettél egy-két dolgot az asztalra, de nyilván még fiatal vagy, és hát ez egy tulajdonképpen végtelen karrier, de mondjuk van neked olyan álmod, hogy valakivel énekelni, vagy valahol énekelni, vagy valakinek a vezénylete alatt?
Ilyenre nem szoktam kifejezetten gondolni. Én mindig azt keresem az éneklésben, ami lehet, hogy valahol egy önzőség, de olyan zenei környezetet szeretnék magam körül, amit nagyon élvezek. Tehát ahol mindenki egységesen gondolkodik. Nagyon fontos számomra az intonáció, a tisztaság,
uh-huh.
az, hogy a kultúra, egyáltalán mint egy zenei előadásbeli kultúra. Úgyhogy minél több olyan helyzetet szeretnék az életemben, ahol ezek a legmagasabb szinten kerülnek megvalósításra.
Hát kívánom, hogy ez így legyen, de azért elég sokat jártál külföldön is, és nagyon neves zenekarokkal, és nagyon neves énekarokkal is felléptél. Szóval azért is kérdezem, hogy nem tudom, tehát, hogy nyilván valaki, vagy én a helyedben lennék, akkor mit tudom, azt mondanám, hogy én a Sydney Operaházba akarok, nem tudom mit énekelni. Tehát, hogy arra gondoltam, van-e bármi ilyen neked? Vagy akár csak, hogy valaki olyan partnerrel, aki nagyon-nagyon, nem tudom, magas színvonalon énekel.
Hát ebben én egy speciális eset vagyok. Én nem vágyom igazából az opera éneklésre.
Uh-huh.
Engem kifejezetten az oratóriumi világ érdekel.
Aha.
Szóval ilyen szempontból nem tudnék ilyen szerepeket, meg énekes partnereket megnevezni. Én egyfajta ilyen, nem is tudom, egy ilyen szolgálatként gondolok a zenére, ahol fontos az emberiség életét meghatározó üzeneteket lehet átadni, és katartikus pillanatokat, és kevésbé érzem magam otthonosan mondjuk ilyen szerep megformálásokban, meg színpadi játékban.
Hmm. Ezt megértem az utóbbit, az előbbit pedig nagyon-nagyon szépen megfogalmaztad. Azt hiszem, hogy ennél szebben nem is lehet, ez egy elég jó ars poétika, azt gondolom egy művésznek, és hát szerintem most már a hallgatók is megértik, vagy megérthetik egykönnyen, hogy miért lettél te az év énekkari művésze, miért szavaztak rád a kollégád, mert szokták azt a kifejezést használni, hogy szakmai alázat, sokszor indokolatlanul, de azt hiszem, hogy azokból a dolgokból, vagy abból, amit te most elmondtál, abból nagyon, nagyon kijön, hogy mit jelent ez voltak éppen.
Hát köszönöm. Nagyon örülök, hogyha így látszik.
Hát, én azt hiszem, hogy igen. Jól van, Zsombor, figyelj, tulajdonképpen ennél szebb végszó nem is kell, de azért hagyd kérdezzem meg, hogy a közeljövőben, tudom, hogy rengeteg koncertetek van, de mi az a olyan nagyobb volumenű dolog, amire nagyon készülsz, vagy esetleg amiben komolyabb szólószereped is van?
Igazából most a Nemzetivel nem lesz olyan a közeljövőben, ahol amiben szóló szerepem lenne. Azon kívül sok másra készülök. Most ki fogom magam próbálni egy Verdi Requiemben szólistaként. Arra kíváncsi vagyok. Soha nem énekeltem még szólistaként ezt a művet, és talán mondhatom, hogy ez azért inkább idősebb énekesekre szokott jutni ez a feladat.
Aha. Zsombor, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Cserményi Zsombor volt a vendégem, a Nemzeti Énekkar tagja, és az év énekkari művésze. Én nagyon-nagyon sok sikert kívánok neked, és akkor megyünk és hallgatunk téged, mert azt gondolom, hogy azért igazából az a te erősséged, amikor énekelsz. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Szervusz!
Köszönöm szépen!
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, november 29-én lesz egy bemutató a Nemzeti Táncszínházban, méghozzá a Székesfehérvári Balett Színház egy új darabját mutatja be, ami persze nem egészen új, hiszen Székesfehérváron már lehetett látni, de Budapesten még nem. És itt van a vonalban velünk Egerházi Attila, a Székesfehérvári Balett Színház igazgatója, művészeti vezetője és a darab koreográfusa. Szia Attila, köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk!
Szervusz, és nagyon sok szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Ugye jól emlékszem, hogy ezt valamikor tavasz környékén mutattátok be Székesfehérvárot.
Pontosan, ez egy tipikusan triple build-est, ugye ez egy általános műsorszerkesztési elv a Kortárs Táncszínház világában, ami azt jelenti, hogy három különböző darab, három egyfelvonásos Kortárs Táncszínházi mű kerül bemutatásra egy este keretében, így történt ez esetben is. Az est címe Testbeszéd, azért, mert egyébként a címadó darab a Beszélő testek, ami már egy korábbi dolgozatom nekem, hiszen 2000-ben a 2000 mozdulat című estben nagyon illusztris koreográfusok társaságában, olyan, mint Jerzy Kilian, Hans von Manen, William Forsythe, Miriam Nézi, és az én Beszélő testek című darabjaim kerültek bemutatásra a Magyar Nemzeti Balettel. Ezt mi játszottuk Csehországba is, aztán nagyon sokáig nem ment itthon, és nyilván a Székesfehérvári Balett Színháznak bizonyos mértékű átdolgozásban ez egy új produkció, így kell rá tekinteni. És másik két darab is van, amik ősbemutatóak, illetve az egyik ősbemutató Kintsugi, ez a darab eredeti címe. Uh-huh. Hát, ha valaki jártas a japán kultúrába, utána tud nézni az interneten, hogy ez mit is jelent, de adtunk azért neki egy magyar címet is, sorvezetőként ez a Törésvonalak, ami szintén helytálló, egy táncköltészet, és a Kintsugi elvén, tehát ez a japán aranyragasztás, tehát ha eltörik egy porcelán, akkor azt nem kidobják a szemétbe, hanem megragasszák egy speciális módon arannyal összekevert ragasztóval, és ez egy csodálatos műtárgyat ad, plusz használati tárgyként is értelmezhető, hiszen emlékeztet mindig a törésre, annak a miben létére, hogyan keletkezett, de hát ez metafora a mi esetünkben, hiszen egy emberi lélek is el tud törni, vagy egy kapcsolat, emberi kapcsolatok is el tudnak törni, és azt nem biztos, hogy szemétre kell dobni, hanem a szeretet kötő erejével és a megértés és a tolerancia kötő erejével össze lehet ragasztani. Ez a vadonatúj darabunk, az ősbemutató, és van egy szívemnek nagyon kedves másik produkció, Idézőjelek címmel, El Simon László költő, írós költő barátommal követtük el közösen ezt a művet, mármint nem úgy, hogy ő koreografálta, én meg írtam, hanem pont
az is érdekes lett volna, igen.
Fordítva, mi egyébként egy kiváló alkotópáros, több darabot elkövettünk már együtt, És tervezünk is a jövőben újabb táncszínházi művet színpadra állítani, de hát az idézőjelek egy nagyon, nagyon érdekes, nagyon izgalmas képi világú mű. És ez a három mű, ami egy pikoló mondó, mindegyik egy kis világ, tulajdonképpen adja az est programjának a gerincét, és hát úgy is lehet értelmezni, hogy tulajdonképpen egy színház egy áráért, vagy egy alkalommal három külön világot, három előadást láthat a közönség.
Fú, Attila, hát nagyon-nagyon sok információval láttál el minket,
hát
nagyon rövid idő alatt.
Igyekeztem, itt igen. Nagyon gyorsan.
Itt Japántól Csehországig ugráltunk, aztán megérkeztünk Fejér megyébe, tényleg Simon László.
Hát,
szóval
igen.
Egy picit segíts abba, hogy kibontsuk ezt a három történetet, ezt a három előadást. Igen. Ugye nagyon érdekes, hogy azért itt látszólag az elmondásod alapján nincs, de hogyha az ember egy kicsit belemélyed a szövegbe, akkor nagyon-nagyon komoly összefüggések vannak, még akkor is, hogyha ez hát nem az előtérben van. Hogy mesélj erről egy kicsit, mert nyilván nem véletlenül került ez a három darab egy estébe.
Igen. Nem te vagy az első, aki ezt a kérdést felteszi. Idehaza még talán nem annyira megszokott, de hát azért vannak olyan táncszínházak, akik hasonló módon szerkesztenek produkciót. Nem kell összefüggést találni. Tehát nincs. Pont ez a lényeg, hogy nincs. Miközben minden összefügg
hát
az életbe. Tehát ha nagyon akarunk, találunk. Azért találunk, mert van. De nekem ez nem rendező elv, és uh-huh. Pont ez a lényeg, hogy nincs ilyen rendező elv. Tehát én most okoskodhatnék, és filozofálhatnék, és kutakodhatnék, hogy mi az, ami összefogja, és valószínű, hogy többet is találnék, de nem célom, és az se célom, hogy az emberek találjanak összefüggést, vagy kapcsolatot a három darab között, miközben nyilván, hogy rengeteg van, de mert az életben minden mindennel összefügg. De pont ez a lényeg, amit elmondtam, hogy három pikoló mondó, három különböző zsánerű, tartalmilag, képi világába, koreográfiai nyelvezetébe, zenei világába, és mindenbe három teljesen különböző, de egyenértékű produkcióról beszélünk. És nem célom, hogy legyen egy olyan, mint az egy bűvös szál, ami összefogja az ajándékcsomagot, és úgy nyújtsuk át a nézőknek.
Világos, de egy kicsit ez olyan, mint amikor a kurátor egy hófehér galériában, egy teljesen üres térben fölhelyez három képet három falra, és azok akarva-akaratlanul is kapcsolatba kerülnek egymáshoz, igen, és valahogy kitöltik a teret. Jó, nyilván, de értem, amit mondasz, ugyanakkor azt...
De nem, bocsánat, álljunk meg csak azért, nagyon fontos dolgot mondasz, hogy kell ezt elképzelni. Te egy tárlatról beszélsz.
Igen.
És ez valóban így van, mert ha egy művésznek, egy képzőművésznek a tárlatát vesszük, akkor még ha különbözőek is korszakok szerint, vagy tartalmilag, vagy megközelítésben, mégis annak a művésznek, tehát azért tematizálva van a tárlat. És akkor legfeljebb, ha több terem van, akkor az egyik teremben, mit tudom én, az egyik korszakát, vagy tematikában a másik, tehát nem vegyítik össze. De pont ez az érdekes nálunk, hogy ez egy olyan patchwork, ez a szerkesztési forma, ahol egyébként most ez... Nem azt mondom, hogy véletlen, mert többször előfordul ilyen, bár én többször szeretnék olyat, hogy több koreográfus műve legyen, kerüljön bemutatásra, és ne csak az én koreográfiáim, például a mostani bemutatónk, amire éppen most készülünk, ott vendégkoreográfussal is dolgozunk. Tehát az mindig nagyon izgalmas, amikor más koreográfusok művei is vannak egy ilyen tripülbildesbe, és nem csak az adott társulatnak a vezető koreográfusa, vagy arcélét megrajzoló koreográfusa.
Az is a célotok volt, amikor megalkottátok, vagy megalkottad ezt a három különálló kisebb egységet, hogy ezek akár igen. Külön-külön is tudnak menni, utazni, akár fesztiválokon föllépni.
Nagyon jól látod, pontosan. Uh-huh. Pontosan. Sőt, ezek egymással vegyíthetőek, tehát kompatibilisebb, cserélhetőek. Hollandiában például úgy szoktak a számomra nagyon kedves holland táncszínház, hogy idehozzam példának a Nederlanden Theater. Most nem tudom mostanában, hogy szerkesztik, de régen úgy szerkesztették a programjukat, hogy mindig, tehát volt egy tripülbildest, három egyfelvonásos balett, abból egy volt csak a szősbemutató, tehát a vadonatúj, aha. És kettő olyan produkció, ami már ment, vagy már régebben ment. De ezek azért nagyon fontosak, mert a közönség is cserélődik, meg új generációk is jönnek, tehát hogy ne tűnjenek el a süllyesztőbe, hiszen ezek a koreográfia alkotások, hát ez az egyik nagy handicapje a táncművészetnek, hogy nem akaszthatók fel a falra, és nem lehet a könyvespolc vagy könyvesboltba megvenni.
Hát igen, az időfaktor az ott van.
Az időfaktor, tehát ezeket mindig újra kell, érdemes és kell is játszani, főleg, hogyha remek művekről beszélünk, vagy egy jól sikerült műről, hogy a közönség minél szélesebb rétegéhez eljusson, ezért pont a triple bildes alkalmat ad arra, hogy, és ezt mi is alkalmazzuk, ha nem is kettő úgymond régebbi darabot, vagy már repertoárról lévő darabot, de egyet mindenképpen mindig beszúrunk ebbe a programba. Így történt ez egyébként most is például az idézőjelek esetében.
Szóba hoztad a Netherlands Dance Theatert, és hát ők azért egy nagyon-nagyon patinás táncszínház. Én nem tudom, hogy mikor, de szerintem már a 60-as években ők megvoltak, de a 70-esben igen, biztosan. Ti meg hát egy nagyon-nagyon új szereplő vagytok a piacon, a szénába, táncszénába, de hát 2017 vagy 18-ban alapítottátok?
2018 augusztusától jegyezzük a Székesfehérvári Balettszínházat.
Igen, és azt gondolom, hogy akkor az nagyon nagy szó, hogy azért ti ilyen nemzetközi rangot vívtatok ki magatoknak, és hát járjátok a világot ezekkel az előadásokkal.
Ez így van, és ennek nagyon örülünk, de azt tudni kell a mi esetünkben, hogy mi nem a nulladik kilométerkőtől indultunk, amikor megalapította a Székesfehérvár a balettszínházat, ugye bővítve a kulturális palettáját Székesfehérvárnak. Tehát nem a nulladik kilométerkőtől indultunk, nem üres kézzel jöttem a városba, hiszen mind táncosokat, mind repertoárt hoztam, például Csehországból magammal, ahol 6 évig balettigazgatóként dolgoztam. Tehát mi már egy kész repertoárral, egy kész táncos maggal, garnitúrával érkeztünk, akik köré tudtuk építeni a társulatot. Ez nagyon nagy for egy olyan fiatal együttesről, vagy fiatal együttes esetében, akik tényleg a nulladik kilométertől indultak. Így volt ez a szabad idehozni kiváló példa, mert előttünk ők voltak a legutolsó olyan intézmény, amit ugye megalapított egy város Győr, és ez a Győri Balett előttünk 45 évvel ezelőtt. Ők a nulladik kilométerkőtől indultak, hiszen akkor egy végzős évfolyam került Győrbe, Markó Iván akkor egy sasszét még nem koreografált, ő a kiváló együttestől, a Moritz Bezsártól érkezett, egy lánylelkű alkotó a feleségével, a Gombágy Judittal, és ők tényleg a nulladik kilométerkőtől építették fel a társulatot. A mi esetünkben már ugye meglévő repertoár és táncosok voltak. És ezért mi időt nyertünk, úgymond.
Igen, hát ebben igazad van, ez valóban egy nagy előny lehetett. Kik azok az alkotótársait közül, akiket esetleg megemlítenél itt a három előadás kapcsán?
Hát nem csak a három előadás kapcsán, hanem én azért szeretek állandó alkotótársakkal dolgozni, amennyire megengedhetem magamnak, illetve amennyire a büdzsénk megengedi, mert hát én azért olyan kiváló alkotókkal dolgozok, akik a világ élvonalába, a táncszínházi világ élvonalába dolgoznak, és bizony, hát nem vagyunk kompatibilisek anyagi erőforrás tekintetében, de ők azért jóval szerényebb összegér is eljönnek és dolgoznak velünk. Hadd kezdjem a külföldi...
Nagy nemzetközi nevekről
hát
van
hogy,
szó.
Hogy, hát Brekje von Balen, aki ugye pont az én említett holland táncszínházban volt táncművész, igen, tehát a Jerzy Kiliántól kezdve az Alexander Ekmannak, és sorolhatnám a kiváló koreográfusokat, nemzetközi koreográfusokat, balettjeinek, Johan Ingernek készít ugye jelmezt, most már 4 vagy 5 darabomnak ő a jelmezt tervezője, akkor egy kiváló fénytervezővel dolgozom, szintén a világ élvonalából, ha táncszínházról beszélünk, Járon Abula fia, ő egy izraeli származású, de Hollandiában élő fény- és díszlettervezővel, és most már 2 vagy 3 darabot készítettünk együtt, Lou Schakenbos, aki szintén Hollandiából van, és most nem tiszteletlenségből, de azért van egy az én esetemben újkori kapcsolat, már több balettet készítettünk együtt, és kiválóan tudunk együtt dolgozni. Pajor Patricia és Harman Anett, ők a jelmez tervezők nálunk több darab esetében is, ővelük is most az új produkcióban is dolgozom. Tehát én szeretek egy állandó gárdával dolgozni. Ez azért is jó, mert el tudunk mélyülni egymás művészetében, megismerjük egymást, és minél jobban megismerjük egymást, annál mélyebb tartalmú, izgalmas dolgok tudnak születni.
Hát én biztos vagyok benne, és erről a hallgatóink is meggyőződhetnek november 29-én a Nemzeti Táncszínházban, ugyanis akkor lesz látható a Törésvonalak, Kincug és Beszélő Testek című előadások.
És az idézőjelek.
Pontosan. Egerházi Attilának nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Én nagyon sok sikert kívánok nektek, mindenképpen menni fogok.
Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és várunk mindenkit sok szeretettel.
Köszönöm szépen, szervusz!
Szervusz!
És most ennyi volt mára. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.